Habár Erdély a világörökség térképén van, nekünk Erdély egésze a világörökség része. Következzen most a kőbezárt múltunk különálló sorozata az örökségünk nyomában.
Tisztelettel köszöntöm még egyszer mindazokat, akik a Marosvásárhelyi Rádiót hallgatják. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az örökségünk nyomában szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Az első világháború után megjelent a műemlékekre vonatkozó törvény, melyet 1919. június 28-án hirdettek ki, és ennek alapján alakult újra a Történelmi Emlékek Bizottsága. A törvény többek között arról intézkedik, hogy amíg a hivatalos nyilvántartás megjelenik, ideiglenesen történelmi emlékeknek nyilvánítanak minden templomot, kolostort, épületet, ha azok 1834 előtt épültek. Ugyanakkor tudni kell még azt is, hogy megalakult az említett bizottság erdélyi tagozata is, melynek elnöke egy kolozsvári egyetemi tanár lett. Ma déli témánk a műemlékvédelem helyzete a két világháború között. Meghívottunk Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök, akit egyben köszöntünk is itt a Marosvásárhelyi Rádió 2-es stúdiójában. Géza, jó napot kívánunk, köszönjük, hogy ma is elfogadta a meghívást.
Üdvözlöm a hallgatókat.
Mérnök úr, tekintettel arra, hogy a múlt heti beszélgetésünk szorosan összefügg a maival, megkérjük, hogy pár mondatban foglalja össze az eddig elhangzottakat.
Azzal kezdeném, hogy ugye nálunk is az országban történtek ilyen műemlék felújítások már a 19. században, és elmondhatjuk azt, hogy 1840 és 70 között történtek ezek az első felújítások, viszont arról is beszámoltunk a múlt alkalommal, hogy ezek a felújítások azok a francia behatás alatt történtek, és pedig a Viollet-le-Duc francia építész purista eszméi alapján történtek ezek a felújítások. Egy francia építész működött itt 1875 és 1914 között, tehát az első világháborúig, és ezt az urat Le Comte de Nuynek hívták, és sajnos olyan beavatkozásokat hajtott végre, úgy újította fel a műemlékeket, ez a felújítás idézőjelben megint, hogy lebontotta az épületeket, és nagyon sok értékes faragott követ, meg falfestményt azt eltávolított, és a purista szellemben újraépítette az épületeket. Na hát arról is beszámoltunk, hogy ennek hatására megalakult egy bizottság, amelyiket úgy hívtak, hogy a műemlékek tiszteletbeli bizottsága, a román nyelven Commissione Honorifica Monumentero Publice, amelyik tiltakozott már ezek ellen, a beavatkozások ellen. Na tehát tovább menve, úgy, ahogy itt a felvezetőben is elhangzott, megalakultak ezek a bizottságok, létrehozták az első műemlékvédelmi törvényt, amelyiket, mint múltkor mondtam, azt előterjesztették 1882-ben, de sajnos csak 1892-ben szavazták meg, és ez a műemléktörvény elég részletes szabályokat fogalmazott, és beszámoltam arról is, hogy ez a törvény korlátozta a beavatkozásokat olyan szempontból, hogy azok a műemlék tulajdonosok, akik például nem akarták betartani ezt a törvényt, hát azoknak az épületeit azt a román állam átvette, és tehát tulajdonképpen mondhatnánk azt, hogy elkobozta, és a beavatkozásokat ennek következtében a törvény alapján lehetett majd elvégezni. Tehát, hogy a felvezetőben elhangzott, azokat az emlékeket nyilvánították műemléknek, amelyek 1834 előtt épültek. 1919 után megalakult ugye a törvény alapján a Műemlékek Bizottsága, amit román nyelven Comisia Monumentelor Historicének nevezünk, és számoltunk arról, hogy ennek a vezetője Lapedatu Alexandru lett, és hogy megalakult ennek a bizottságnak az erdélyi részlege is, amit úgy hívtak románul, hogy Sectionia pentru Transilvania și Ținuturile Marginoase. Ennek a bizottságnak a vezetése alatt összeállítottak egy műemléklistát, egy lajstromot, amit úgy állítottak össze, hogy tartalmazta a román, a szász és a magyar műemlékeknek a lajstromát is, és ez a lajstrom 1923-ban jelent meg. és arról is beszámoltam a múlt alkalommal, hogy ez a bizottságnak a közbenjárására aztán befejezték Vajdahunyad várának a restaurálását, meg hogy ez a bizottság járt közben, hogy a gyulafehérvári katedrálásnak a restaurálása is befejeződjön. Azt is elmondtam, hogy ez a bizottság figyelmeztette az erdélyi református egyházkerületet is, ennek igazgató tanácsát, hogy szólítsák fel a lelkészeket, hogy a műemléktörvény értelmében a református templomok is kerüljenek fel erre a lajstromra. A trianoni összeomlás után az új hatalom sietett berendezkedni az ezer éves ország területén, és ennek következtében bizonyos intézkedéseket is hoztak.
Köszönjük, Géza, az emlékeztetőt, amint azt már az örökségünk nyomában első perceiben és előzeteseiben is jeleztük. 1919-ben tehát megjelent a műemlékekre vonatkozó törvény, és ennek alapján újra alakult a Történelmi Emlékek Bizottsága. Mi lett, és mi volt ennek a szervezetnek a feladata?
Ennek a szervezetnek a feladata az volt, hogy legelőször is összeállítsa azt a műemlék lajstromot, aminek alapján lehetett majd a törvény keretein belül dolgozni. Itt, mint beszámoltam, erdélyi szekció is, tehát részleg is megalakult. Erdélyben nagyon erős ilyen nemzeti érzelem indult el ebben a periódusban, és az történt, hogy különböző bizottságokat alapítottak meg, így például az erdélyi múzeumoknak az élére egy kolozsvári egyetemi tanár került, és ezt a kolozsvári egyetemi tanárt Coriolan Petranunak hívták, és ő egy erős missziót érzett magában, hogy románná színezi az Erdély gazdag múzeumait és közgyűjteményeit, majd hogy megírja Erdély művészet történetét, román művészet történetét. Az első világháború után voltunk, és elég sok kárt okozott a háború az országban, és hát itt nagy pénzhiány volt, ennek következtében gondolhatjuk, hogy a műemlékekre sem jutott. Ez az új bizottság, amely megalapult, próbált pénzeket szerezni, de azt is el kell mondjam, hogy a figyelemnek a központjában a román templomok, tehát a fa templomok voltak, és ennek következtében a magyar emlékekre nem nagyon jutott pénz, és még annál inkább, ugye nem foglalkoztak a magyar templomokkal, vagy a kastélyokkal, mert hát legyünk itt őszinték, az a helyzet, hogy a nemzeti törekvés értelmében az Erdély területén hiányzó román műemlékeket próbálták előtérbe helyezni, ami addig nem nagyon létezett, és éppen ezért például az erdélyi városoknak a képe az nem hasonlított az Ó-Románia területén lévő városokéhoz. Az ezer éves kultúra, a nyugati kultúrához tartozás az egész más városképeket alkotott, és pedig itt beszámolhatunk Kolozsvár, vagy Szeben, vagy Nagyvárad, vagy Brassó, Temesvár arculatáról, tehát itt javarészt magyar, meg száz sváb műemlékek uralták ezeket a városokat, és ennek következtében ezeknek egészen más arculata volt, mint a többi városoknak. A román nemzeti érzület az próbálta ezeket a dolgokat felülírni, és egy adott pillanatban megjelent egy olyan kezdeményezés, hogy ezeket az emlékeket, ezeket, amik ezeket a városokat uralják, ezeket a nem kívánatos emlékek múzeumába kell elhelyezni. Adtak is ennek egy román kifejezést, elnevezést, úgy hívták, hogy Museus Special al Monumentelo Indesirabile. Ide akarták elhelyezni ezeket az emlékeket. Na végül is ez a cél nem valósult meg, mert hát természetesen voltak itt is józan eső kultúremberek, és megakadályozták ezt. Viszont voltak helyi közigazgatási szervek, akik túlbuzgósággal végre akarták hajtani ezt a nemzeti érzületet, és rengeteg emlékmű, tehát a magyar vonatkozású emlékmű esett áldozatul szobrokat, meg emlékműveket, épületrészeket távolítottak el annak következtében, hogy ezek nem feleltek meg az új hatalomnak. Például most itt beszámolhatunk konkrét esetről is, Marosvásárhelyen ugye eltávolították a Kossuth szobrot, a főtérről a BEM szobrot eltávolították, a Rákóczi szobrot is eltávolították, vagy azt is elmondhatom, hogy a Városháza előcsarnokának a címereit is eltávolították, vagy a Városháza dísztelméből, ugye a Ferenc József császári festett üvegablakot, meg az itt szereplő Kossuth Lajos korra a Bethlen Gábor és Rákóczi üvegablakai is eltávolították, tehát ez mutatja, hogy is milyen tisztogatás volt, de ugyanígy Székelyudvarhelyen is eltávolították a vasszékeit, meg a millenniumi emlékművet a főtérről, vagy az aradi szabadságszobornak a kálváriájáról, mert végül ez is ugye nem került ebbe a nem kívánatos emlékek múzeumába, de bekerült ugye ott a katonaságnak a fennhatósága alatt álló várárokba, és ott vészelte át az idők hosszú éveit. Ezekről az eltüntetett emlékekről megjelent egy könyv, és pedig Muradin Jenőnek a szerzésében, és ennek a könyvnek a címe a Megsebzett szobrok, vagy elpusztult, megsérült erdélyi magyar emlékművek repertóriuma. Ezt a Kritérium könyvkiadóban jelent meg ez a könyv 2008-ban. A történelmi emlékek és a múltnak az emlékei láthatók, most már megmaradtak, mondjam így, inkább a kolozsvári, nagyenyedi, vagy más városokban, Segesváron, vagy Szebenben, és ezek templomok, meg a város képek, ezek mutatják tulajdonképpen annak a kultúrának a jeleit, annak a kultúrának az emlékeit, amelyik ezeket rétrehozta. Itt viszont az is volt a probléma, hogy az új hatalomnak be kellett mutatni azt, hogy ezt a területet azt tulajdonába vette, és akkor elkezdődött egy hivatalos építkezés, ahol a bizáncsi stílusú templomokat kellett felépíteni, és ezeket olyan helyre kellett elhelyezni, amelyek uralták a városoknak, mondjuk úgy a központjait, vagy olyan fontosabb helyeit, ahol a politikai meg gazdasági tevékenység folyt. Ebben az időben ez a Coriolán Petránu tanár úr segítségül hívta a százságot is, és a százok tudósait, és az ugye már tudjuk a 48-as forradalomtól, hogy a százok nem nagyon pártolták az erdélyi magyarságot, és ennek következtében nagyon hamar cserben hagyták a magyar művelődés történetet is, és ennek kapcsán aztán bekapcsolódtak a román politikai húzatba, és kulturális tevékenységbe. Egy Roth Viktor nevezettű százművészet történész rögtön csatlakozott Petránu Coriolán mellé, és ezt rögtön ki is használta a román művészet történet, és ennek kapcsán azt hirdette, amit Roth munkáiból vett át, hogy tulajdonképpen Erdélyben sosem volt értékes és számban vehető magyar művészettörténet, illetve művészet, és azt lényegében a száz mesterek alkották, vagy legjobb esetben a bevándorolt németek. És így került tulajdonképpen ennek az elméletnek alapján a nyugati kultúra Erdélybe, és ennek a nyugati kultúrának a védői a százok voltak, míg a magyar grófok azok csak a kizsákmányoló, elnyomó oligarcha szerepét töltötték be. Tehát láthatjuk, hogy egy kultúrharc indult el a műemlékek, vagy mondjam így, a létező emlékek és a hivatalos politika között. Ezeket a munkákat külföldi nemzetek nyelvén is megjelentették, tehát külföldön is beszámoltak ezekről a nem éppen igazat mondó elméletekről, és miután beszámoltak külföldön, ott ezeknek visszhangja is volt, és akkor nagyon büszkén gyűjtötték csokorba például a francia, angol és a német tudósoknak udvarias leveleit, amivel beszámoltak egy akkor kiadott munkában, aminek az volt a címe, hogy Biserichile de lemn ale românilor arde leny în lumina aprecierilor străine recente. És ezt a könyvet például 1932-ben kiadták, és ez tulajdonképpen azzal érveltek, hogy hát milyen fontos volt a román kultúra és templom építészet Erdély területén. Ugyancsak be kell számolni itt arról, hogy az eddigi magyarországi tudományos körök erre nem nagyon reagáltak, de viszont egy adott pillanatban mégiscsak megtörtént egy ilyen összecsapás, és ez például a stockholmi 13. nemzetközi műtörténeti kongresszuson történt, ahol Petránú német nyelven számolt be az erdélyi faépítészetről. A magyar delegátus egyik képviselője felszólalt, és kétségbe vonta azokat az elméleteket, amiről szó volt. Na most erre ott helyszínen nagyon hevesen reagáltak, és így a magyarországi képviselőt elhallgattatták. Na most ezekről a dolgokról, amikről én itt meséltem, azokról Bíró József művészettörténész cikkezett és írt, és ő próbálta megvédeni az erdélyi magyar műemlékeket, és meg is jelent több cikke 1936-ban reagálva ezekre az elméletekre, például az erdélyi magyar műemlékek és a románok című elméleti és gyakorlati ilyen. Eljutottunk a 1940-ig, tehát a világháborúig. Na de közben azt is el kell mondanom, hogy a világháborúig, tehát a 1930-as években az ország területén történtek újabb felújítások, például itt a bukaresti Mihály Voda kolostort újították fel 1928 és 35 között. Aztán ez azért volt nagyon érdekes, mert ezt Mihály Vitéz alapította, aztán a bukaresti fejedelmi régi udvart is felújították, és ezt 1928-ban kezdődött itt a felújítás, ezt Horváth Teodoro építész kezdte el, és akkor a bukaresti Crețulescu templomot is felújították 35 és 39 között Stefán Bás vezetésével, és aztán a Snagovi kolostort is 1943-ig, és azt kell elmondanom ebben a rövid beszámolóban, hogy a két világháború között, tehát a második világháborúig két restaurálási eljárás uralkodott Romániában, melyet két építész képviselt. Horváth Teodoro volt az egyik, aki az építési szakaszok, az eredeti részek megtartása minél kevesebb beavatkozás mellett kardoskodott, míg a másik, Stefán Bás, az építészeti kiegészítések híve volt.
Keresztes úr, köszönjük az információkat és a mai beszélgetést. Nyilván ma még beszélnünk kellett volna arról, hogy műemlékvédelmi szempontból mi történt a második világháborúig, és ismeretes, hogy a második világháború után a nemzeti emlékek felújítása volt a fő cél. Kérdés, hogy mikor jelent meg az első műemlékjegyzék a háború után. Ezekre a következő héten, tehát a jövő szombaton mind-mind választ várunk. Gondolom, hogy elfogad még egy meghívást.
Köszönöm a meghívást, és remélem, hogy a jövő héten majd eljutunk a mai napokig, és a jelenleg érvényben lévő műemlék törvényről is tudunk beszélni.
Hölgyeim és uraim, az örökségünk nyomában percei ezennel lejártak. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét. Beszélgető társunk Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök nevében is. Most átadjuk a stúdiót, de jelentkezünk, ahogy ígértem, egy hét múlva. Elköszönök az örökségünk nyomában szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép napot és hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.